Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában nyilatkozik a triatlonos Léman Csongor, aki megnyerte a Super Tree meghívásos versenysorozatot. Lesz szó arról, hogy már teljes értékű edzésmunkát végezhet kisebb műtétje után a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron. Lékai Máté válogatottbeli pályafutásáról és annak lezárásáról beszél. Hallhatják a Ferencvárossal friss európai szuperkupa győztes vízilabdázó Fekete Gergőt, aki a jövő januári Európa-bajnokságról is beszél, és kitérünk egy hétközi budapesti konferenciára, amelynek fő témája a táplálkozás és a sportteljesítmény fokozás volt. Tartsanak velünk! A Super Tree meghívásos versenysorozat megnyerését pályafutása egyik legnagyobb sikerének tartja a Léman Csongor, aki vasárnap Toulouse-ban aratott győzelmével biztosította az első helyét. A riporter Kalapos Mihály.
Maga ez a Super Tree versenysorozat 4 állomásban állt idén, én 3-on vettem részt, ez volt a harmadik, és ez volt a döntő, és már ezt a versenyt megelőzően, már a toulouse-i versenyt megelőzően élen álltam a ranglistán, de tudtam, hogy egy nagyon jó verseny fog kelleni ahhoz, hogy a dobogon tudjak maradni, és akár meg is nyerjem, és én legyek a 2025-ös bajnok. Úgyhogy volt rajtam némi nyomás ezzel kapcsolatban, de tudtam, hogyha egy tökéletes versenyt futok, akkor akár a győzelem is szóba jöhet.
Ugye itt rövidebbek a távok, viszont ugye többször kell teljesíteni azt.
Igen, ez egy nagyon különleges versenyformula, maga ez a Super Tree versenyformula, hiszen merőben eltér a megszokott olimpiai, illetve sprinttávú triatlontól. Nem csak úszásból, kerékpárból és futásból áll, hanem ezt szuper sprint formában úszást és kerékpárt és futást háromszor kell teljesíteni egymás után, megállás nélkül. Úgyhogy ez igazából, ez adja minden kihívását a versenynek, hiszen ezáltal egy nagyon pörgős formula alakul ki, 8 darab depózással, ugye azáltal, hogy amikor végzünk az első mini triatlonnal, akkor egyből letesszük a cipőnket, és már vetődünk is bele a vízbe újra, és kezdjük meg a következő triatlont. A távok nagyjából úgy néznek ki, hogy 300 méter úszás, 4,5 km kerékpár és 1,5 km futás, és ezt kell háromszor teljesíteni.
Ugye ezzel szemben az olimpiai táv az 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás ugye nagyjából. Milyen tapasztalatokat lehet levonni a Super Tree-ből az olimpiai távra?
Merőben eltér maga a versenyzés kinézete, ha lehet így mondani, hiszen az olimpiai távon általában kevesebb olyan jellegű történés van, ami nagymértékben befolyásolja a versenyt, ugye ott végig kell jutni azon a nagyjából 1 óra 40 perces versenyen. Itt viszont annyi változó van folyamatosan a verseny közben, egészen a helyezkedéstől kezdve, és rendszerint ezek nagyon technikás pályák, amik nagyon megnehezítik az ilyen jellegű versenyzést, és még itt a tényleg a technikai részre is nagyon oda kell figyelni, hogy egy-egy hiba se csúszson bele ezekbe a váltásokba, amit elég nehéz elkerülni abból adódóan, hogy ilyen sok váltáson kell átesni. Úgyhogy talán a technikai részeire itt jóval jobban oda kell figyelni, mint például egy olimpiai távú versenynél, és magára a taktikára is.
Mit jelent önnek egyébként most ez a Super Tree sorozatban elért győzelem?
Ez volt az első évem ebben a szériában, ugye ez egy meghívásos prémium versenysorozat, ahova csak 16 férfi és 16 nő kap meghívást a világ elitből, és az év elején is, mikor az első állomáson részt vettem Kanadában, akkor is sikerült már a dobogóra felállni, úgyhogy úgy láttam, hogy jól helyet tudok állni, és nagyon bíztam benne, hogy akár a dobogóra is fel tudok állni így a sorozat összetettjében, de az, hogy most sikerült valóban a 2025-ös idényben az élen végeznem, és megszerezni a bajnoki címet, ezt talán úgy gondolom, hogy a pályafutásom eddigi egyik legnagyobb sikere, hiszen nem csak egy versenyen sikerült a dobogón lenni, hanem valóban így, hogy a szériában is győzni tudtam, ez egy óriási elismerés, úgy gondolom.
Nem áll meg az élet, hiszen közben már készül a világbajnokság ausztráliai zárófutamára. Ugye jelenleg az összetettben az ötödik, lehet ebből dobogó?
Úgy gondolom, semmi nincs kizárva. Van egy néhány száz pont közöttem, illetve az előttem lévő versenyzők között, most az ausztrál futam előtt, ahova egyébként majd most szombaton fogok kiutazni, és jövő hét vasárnap lesz ez a zárófutam Wollongongon. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, az lesz a szemem előtt, hogy fel tudjak lépni ezen a futamon a dobogóra, és hogyha egy valóban egy nagyon jó verseny sikerült teljesítenem, esetleg valamelyik előttem lévő versenyzőnek pedig egy kevésbé jut, akkor még akár arra is lehet esély, hogy a dobogó összejön az összetettben. Ehhez mindennek szerencsésen kell alakulnia, de én mindent meg fogok tenni, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.
Két verseny között egyébként mennyi pihenőre marad idő, vagy jut idő, mennyire kell már a következőre készülni?
Nagy pihenőre most nem volt idő, illetve nagy ünneplésre sem. Egy nap utazással telt, illetve az azt követő napon már egyből három edzéssel kezdtem, és amellett, hogy edzek, így próbálok regenerálódni, hiszen pont a zárófutam miatt nem nagyon lehet hátradőlni, nem lehet kiesni az edzésből, már csak 2 hét van hátra, és ezek az edzések ilyenkor kritikusak, hogy meglegyen a megfelelő kilométer. Ugye egy nagyon nagy utazás előtt állunk most Ausztráliába, ahol ki fog esni másfél nap edzés, úgyhogy most a kilométereket azokat be kell gyűjteni, hogy kitartson a jövő hétvégéig.
Egy átlagos napon mennyit kell úszni, kerékpározni, illetve futni?
Minden napunk elég hasonlóan néz ki, nagyjából 3 edzés van tényleg a hét, majdnem minden napján, a vasárnap egy kicsit könnyebb, és úgy néz ki egy napunk nagyjából, hogy 5000 méter úszással kezdünk, aztán van egy 2,5-3 órás kerékpáros edzésünk, ez változhat a napja legétől függően, és mondjuk egy 12 kilométeres futással fejeződik be, de ez egészen felmehet akár 16-20 kilométerre is, nyilván akkor értelemszerűen a bringa egy picit kevesebb.
Tehát bőven teljesítik minden nap az olimpiai távot.
Igen, igen, abszolút. Többszörösen is.
Az riatlanos Lehmann Csongort hallották. Öt karika. Kisebb műtétje után néhány héttel már javában készül az új szezonra a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron. Számolt be az Inforádiónak Bockó Gábor szövetségi kapitány. Beszélt a párbajtőrözők első múlt hétvégi Magyar Kupa fordulójáról is.
Mindenképpen látszódik az, hogy valakinél még eléggé új a szezon kezdet, és még nem ott tart a felkészülésben, ahol egy top szinten kéne lenni, hanem még tényleg még azért nagyon az elején vagyunk. Ez látszott is egy-két versenyzőn, de hát ez így is volt kalkulálva, főleg így, hogy a párbajtőrbe el lett tolva az első válogató világkupa Fugyaira át lett rakva november elejéről, január elejére, így még a formalizítéssel is tudunk egy kicsit még játszani és várni. Úgyhogy látszódott az, hogy aki korábban kezdte azért már a VU edzéseket, azért az előrébb volt a versenyen is, úgyhogy voltak meglepetések, de voltak, akik hozták magukat, de mindenképpen erős és jó meccseket lehetett látni.
Dékeny Kinga és Kovács Gergely nyerte az egyéni versenyt. Ezzel a mostani eredménnyel ők mennyire kerültek közelebb a válogatott beli szerepléshez?
Hát egyértelmű, mert ugye a ranglistán most ők vannak elől, és ilyenkor az a ranglista alapján szoktuk összelakni a csapatokat, úgyhogy ők ezzel abszolút nagy lépést tettek előre, de hát nyilván még lesz azért addig verseny. Bő 2 hét múlva, most már nincs, már 3 hét múlva lesz a következő válogatóverseny, ami szintén egy magyar kupa, és az fogja befolyásolni még a ranglistát, és a két válogatóverseny alapján lesz összeállítva majd a vancouveri csapat.
A másik két szakákban hol tart a versenyzők felkészülése?
Ott egy kicsit még jobban szezon eleje van, de egyértelműen most már mindenki már a vívó edzéseket csinálja, úgyhogy mindenki most már elkezdte a felkészülést a világkupákra, a válogatóversenyekre, de ott is fontos mérkőzések lesznek, és nagyon várom, hogy a magyar kupán lássam újra vívni az a versenyzőket, akik nem olyan elég még a VB-n vettek részt, meglátjuk.
Szilágyi Áronnak nem indul könnyen ez a mostani szezon, ugye egy beavatkozása volt néhány héttel ezelőtt. Milyen állapotban van most a háromszoros olimpiai bajnok kardozó?
Szerencsére nem olyan komoly beavatkozás vagy műtét volt, mint tavaly, úgyhogy már a 2 héttel ezelőtti alapozó edzőtáborban Mátraházán részt vett és futó gyakorlatokat és teljes mértékben tudott dolgozni, úgyhogy gyakorlatilag így a pihenővel együtt egy kicsit úgy rendezve lett. Szerintem most már 100%-osan terelhető az áron, úgyhogy teljesen rendben van a lába.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Számtalan nagy élményt, a többi között a londoni olimpián elért 4. helyet és az Izland elleni győztes negyeddöntőt emelte ki válogatott pályafutásából Lékai Máté, aki néhány hete jelentette be hivatalosan, hogy nem játszik többet a nemzeti együttesben. A kézilabdázó egy sajtótájékoztatón beszélt a részletekről. Szabó Gergő összeállítása.
Lékai Máté már a nyár folyamán érezte, hogy befejezi a válogatott pályafutását, ezt végül szeptemberben be is jelentette. A 198-szoros válogatott olimpiai 4. helyezett irányító egy sajtóbeszélgetésen elmondta, nehéz, de fontos döntést kellett meghoznia.
Kicsit tavasz végén már azt éreztem, hogy így nem is fizikálisan, inkább mentálisan, hogy hogy nincs az a labda éjségem már, hogy hú de jó, hogy még edzetek, meg hú de jó, hogy még meccsünk van, meg ilyenek. De akkor mi nem gondoltam erre, és akkor elkezdtük nyáron az alapozást, és akkor éreztem azt, hogy ez nem biztos, de akkor én magamban még azt mondtam, hogy csináljuk végig az alapozást, nézzük meg, hogy ez csak azért, mert az alapozás az kemény, az nem a legjobb része a kézilabdának, mindannyian tudjuk, de már nagyon fontos. De aztán a szeptemberben elején is azt éreztem, hogy ez ennyi volt, sajnos be kellett látnom, hogy a szívem nyilván még mindig itt lenne a váltottba, és ha hívnak, akkor mindig jöttem és jönnék mindig is. De sajnos azt is be kell látni, hogy azért a fiatalabb se leszek, a meccsek azok nem lesznek kevesebbek, a klubcsapatban is teljesíteni kell.
Lékai Máté hangsúlyozta, hogy számtalan meghatározó élményt adott neki a nemzeti együttes, amellyel negyedik lett a 2012-es londoni olimpián, ahol az ő találatának köszönhetően lett döntetlen az állás az Izland elleni negyeddöntő rendesi játék idejének végén, amelyet végül 34-33-ra megnyert a válogatott.
Mivel nem tudnék egy pillanatot kiemelni. Maga az, hogy válogatott lehettem, eszembe nem jutott volna, amikor elkezdtem kézilabdázni, hogy valaha majd 200-szor válogatott lehetek, és 16 évig ott lehetek a válogatottba. Ez biztos, hogy mint a kézilabda karrieremhez hozzájárult, mint emberileg nagyon sok mindenhez hozzájárult az életemben. Tehát például az a londoni olimpiai csapat, sajnos nem volt olimpiai döntős, nem szereztünk érmet, de azt gondolom, hogy azért aki a férfi kézilabdát követte, az mindenki jó szívvel emlékszik arra a mérkőzésre, és mindenki emlékszik azokra a játékosokra, akik ott voltak. Egyszerűen szerintem az emberek akkor jobban szívükbe zárták az embereket, és jobban azonosulni tudtak a csapatokkal, meg a játékosokkal, mert nem volt ennyi minden, amire figyeltek, és 5 perc után már tök más dolog volt. Valahogy egyébként Londonban is ezt éreztük, hogy az egész ország mögöttünk van, hogy is követ minket, hogy aznap, amikor nyertünk Izland ellen, 2 olimpiai aranyt nyertek a kajakkenusok. És mi bejutottunk a 4 közé, és mindenki rólunk beszélt, meg nekünk körültek a faluban is, meg minden, ők meg aranyérmet nyertek, ami nyilván azért sokkal nagyobb dolog, és ez is, hogy azért elmondja, hogy a csapatsportoknak milyen ereje van egy olimpián.
Lékai Máté erősségeit korábbi válogatott csapattársa I.S. Ferenc, a szövetség jelenlegi elnöke is méltatta.
Az emberek szeretik az olyan figurákat, mint a Máté, aki kicsit szétszórt, kicsit bókás, de amikor nehéz helyzet van, úgy áll oda, hogy megseredzen. A legjobb megoldást találta meg. Biztos volt olyan, amikor hibázott, de akkor is tudták, hogy a Máté el fogja vállalni, ott lesz és megcsinálja, és az emberek szeretik az ilyen embereket, és ezért fogjuk nagyon hiányolni a Mátét a válogatottból.
A korábbi válogatott irányító hangsúlyozta, hogy a Ferencvároshoz még szerződés köti, a zöldfehérekkel a következő nagy céljai a bajnoki bronzérem megvédése, a Tatabánya elleni kupamérkőzés megnyerése és az Európa Liga csoportkörébe jutás.
A klubjában következő meccsek mellett a januári Európa-bajnokságra fókuszál Fekete Gergő. A világbajnok vízilabdázó a hétközben 4 gólt is szerzett a Komjádiuszodában a Prorekko ellen 15-14-re megnyert európai szuperkupa mérkőzésen. Fekete Gergőt a siker után kérdeztük.
Erre készültünk több mint másfél hónapja. 2-ből 2 kupát sikerült megnyernünk a szezon elején, ez nagyon fontos. A felkészülésben ezt tűztük ki, és innentől talán jöhet egy nyugodtabb, bár nagyon erős fizikális időszak, ahol ugyanúgy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni.
A mérkőzés elején hamar elhúztak, ugye önnek is fontos góljai voltak, de aztán a Rekko vissza tudott zárkozni, sőt fordított is. Hogyan élte meg belülről ezt a finálét?
Nagyon jó meccs volt. Nem is foglalkoztam ezzel éppen az aktuális eredménnyel. Nyilván láttam a végig, hogy éreztem, hogy fej-fej mellett van a két csapat, azok mellett, hogy az elején sikerült elhúzzunk. Egy karázs mérkőzés volt ilyenek ezzel a mindenki szerintem a vízilabdázni, amikor kicsi, hogy ilyen jó mérkőzéseket ennyi ember előtt ilyen hangulatba játszasson, és örülök, hogy nem egy sima meccs volt, hanem egy ilyen kiki meccs.
Az, hogy a Rekko volt az ellenfél, külön emelte a fényét és a tétjét ennek a találkozónak?
Abszolút. Úgy gondolom, hogy a Rekko ellen mindig presztízs játszani, és a Fradi Rekko az elmúlt években és a következő években is mindig egy úgymond el klasszikó lesz.
Következő trófeát az Európa-bajnokságon lehet majd megnyerni a válogatottal januárban. Nyilván nem lesz könnyű feladat, de hogyan építi fel magát erre a szezonra, illetve a folytatásra?
Szükségem lesz egy fizikálisabb időszakra, hogy építsem magam a januári EB-re. Nagyon fontos lesz, nagyon szeretnék Európa-bajnokként hazatérni. A világbajnoki döntőt már játszottam. Egyszer kikaptam, egyszer nyertem. Játszottam Európa-bajnoki döntőt is, azt kikaptam. Most azért edzek, hogy most nyerhessek. Nyilván nagyon-nagyon távoli cél ez most egyelőre, hiszen amikor oda érkezünk, akkor új rendszer lesz, rengeteg fontos meccset fogsz játszani. De az a csapat, ahogy kinézett most a Szingapurba, azzal úgy gondolom, hogy bármi lehetséges, és ha ugyanilyen motiváltak és fókuszáltak maradunk, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a döntőbe szeretnénk kerülni.
Fekete Gergő világbajnok, olimpiai bronzérmes vízilabdázót hallották. A sportolók egészség megőrzéséről, a helyes táplálkozásról és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának veszélyeiről is beszéltek vezető orvosok és dietetikusok a Magyar Kézilabda Szövetség és a MOB budapesti konferenciáján. Szász Máté, a Színlab Magyarország prevenciós és sportdiagnosztikai tudományos igazgatója az Inforádiónak elárulta, hogy a következő nyári olimpiára készülő LA 10 programban szereplő sportolókra komoly vizsgálatok várnak.
Egy olimpián egy bronz és egy aranyérem között az átlagos teljesítménykülönbség az 1-2 tízezrelék. 1-2 tízezrelékért dolgoznak mondjuk egy olimpiai ciklus végül sportok. Most gondoljunk bele, hogy ez annyira parányi különbség, hogy ez be tud hozni és ezt a teljesítményt tud tartani, ott gyakorlatilag az összes életleni rendszernek tökéletesen kell működnie. Nem tudjuk megmondani azt, hogy melyik rendszer hibája okoz nagyobb károkat, hiszen nem tudjuk azt mondani, nem tudom, a tüdőd vagy a kiválasztásod vagy a szívednek az elégtelenség okoz nagyobb károkat, hiszen egyszerűen csak nem leszel képes a teljesítményt nyújtani. A magyar sportegészség az eszvetlen fejlett, hogy a kardiológiáról van szó. Eszvetlen fejlett, ha sebészetről van szó, hogyha ortopédiáról van szó. Tehát a klasszikus műfajokban nagyon fejlett. Mi most két területen tudunk nagyon nagyot lépni, azt gondolom, ha mondjuk Los Angelesben gondolkozunk, az egyik a sportpszichológia, a másik pedig a sporttáplálkozás, és azon belül a bélbiom és a táplálkozás kapcsolat. Itt vannak még olyan rejtett tartalékok, amiket nem aknáztunk ki.
Nem elég tudatosak a sportolók, sportszakemberek, vagy annyi az új tudás az elmúlt évekből, hogy mindenki érdemes lenne beépíteni.
Elképesztően nagy az új tudás mennyiséget. 2014-ben vagy 2015-ben mutatták ki azt, hogy a biommal kapcsolatos tudásunk 70 naponta duplázódott. És azóta ez az ütem gyorsult. Tehát igen, a legnagyobb probléma az, hogy kevés a szakember, és nagyon nehéz egy ekkora ismeretanyagot feldolgozni és megérteni. Aki sporttal foglalkoznak, nekik azért van könnyebb dolguk, mert a sportesemény nagyon specifikus dolog, tehát szűkíti a figyelmet is, és sokkal könnyebb dolgunk van. A másik nagy probléma az, gondolom, nagyon hiányzik az, hogy a dietetikai képzésben gyakorlatilag a biomnak még jelenleg nincsen helye. Nyilván ennek oka is van. Ez egy nagyon fiatal tudomány, nincs igazán akadémiai háttere, nincsen az orvosi egyetemben se biom szakirány például. Tehát ezzel még a tudomány és az oktatás még adós maradt, de azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van. Más országban ez megvalósult, például, hogyha egy lengyel dietetikus Lengyelországban tanul, akkor az ő dietetikai képzésükben van egy külön department, ami csak a bélbiommal foglalkozik, és ez egy kutató képzés, tehát ők kutatják is ezt a területet, ők jobban ráfeküdtek el a területre. Ugyanez van mondjuk Ausztráliában vagy Franciaországban. Tehát azt látjuk, hogy van minta, amit lehetne követni, de még a gyakorlata nem valósult meg.
Mihez férhet hozzá egy magyar élsportoló jelenleg ezen a területen?
Elképesztően jók most már a lehetősége. Ugye az államtitkárság nagyon-nagyon komoly erőforrásokat és munkát fektet abba, hogy a sportok rendkívül részletes orvosi és laborvizsgálatokon menjenek keresztül. Az LA 10 programban például most majdnem minden sportonak csinálunk bélbiom vizsgálatot, és ez gyakorlatilag egy sporttörténeti jelentőségű dolog lesz, hiszen most először kapunk az összes sportágból, az összes kiemelt sportolóról részletes biomvizsgálati eredményt. Egyrészt értelmezni fogjuk, és dietetikai intervenciót is kapnak, másrészt nyilvánvalóan rengeteget fogunk tanulni belőle, hiszen Magyarországon, a magyar értelem mellett, a magyar éghajlati viszonyok mellett, a magyar közösségben még erre nem volt példa.
Összességében egyes sportoló, akinek problémái lehetnek, akár néhány hét alatt is meg tudja reformálni az életét, és ezzel javíthatja a sport teljesítményét?
Nagyon nehéz megmondani, mennyi idő alatt hat egy ilyen biom, tehát mi az onszetje. Mi azt látjuk, hogy azoknál az emberek, és magam is ezek közé sorolom magamat, ahol nagyon komoly probléma van, ott adott esetben néhány nap alatt érezhető a különbség. Nyilvánvaló, hogyha valakinek nagyon kiegyensúlyozott a táplálkozása, akkor sokkal lassabban érezhető ez a különbség, de én karrierem során eddig mindösszesen két ilyen sportolóval találkoztam, akinél annyira rendben lett volna minden. Tehát alapvetően bármennyire is furcsa, tüzet oltunk. Az esetek több mint 99%-ában tüzet oltunk, és ez azért nagyon fontos, mert a magyar élsport rendkívül eredményes. De ennek az az oka, hogy a magyar sportoknak hatalmas szíve van, és hajlandóak arra, hogy minden nap belehajjanak az álmaikba. Tehát a magyar sportolónak keményebben edzeni szerintem a világon senki nem tud. Annyira olyan akaratok, ájult nagy akaratok vannak ebben a sportágban, és tényleg kihozzák belőlük a maximumot, magukból a maximumot, és ezért vagyunk ennyire eredményesek. De ez a fajta szakmai tudatosság, ennek Magyarországon még éppen csak nyomai van. És ezért vagyunk nagyon hálásak egyébként az államtitkárságnak, hogy támogatták ezt a kezdeményezésünket, egy rendkívül részletes labor, beleértve bélbiom vizsgálatot is végezzünk, mert azt gondolom, hogy ezzel nem csak a Los Angeles-i keretnek a sorsát határozzuk meg, hanem komoly lépéseket teszünk a későbbi nemzedéknek. Tehát mondjuk egy ma 8-10 éves utánpótláskorú sportnak a sikeréért is.
maguk a mérések mekkora részét képezik a vizsgálatoknak, illetve az egész folyamatnak? Gondolom, hogy a mérés nagyon fontos, de az is kell, hogy egy orvos értelmezze, egy orvos adjon tanácsokat, javaslatokat, akár konkrét iránymutatást, illetve hogy a sportoló is megértse, elfogadja, kövesse az irányvonalat.
Ugye van egy döntéshozatali folyamatunk, hogy az orvos az nem minden ilyen esettel találkozik. Az esetek túlnyomó többségében nincsen orvosi döntés mögött, nem beteg a sportoló, hanem egész egyszerűen a működése szuboptimális. Alapvetően dietetikusok és egyéb szakemberek foglalkoznak ezzel a területtel, de ez nem egy betegellátást igénylő dolog a legtöbb esetben, ahol mégis az ott természetesen orvos irányba megy tovább. A legfontosabb az, hogy a sportos értse, hogy ez miről szól. Ugyanis hát ezek méreg drága vizsgálatok, és hogyha a sportoló nem érti meg, vagy nem kellően figyel oda egy konzultáció, hogy mi hangzik el, vagy nem érti meg, hogy mennyire fontos betartani ezeket az instrukciókat, akkor igazából elégettük ezt az erőforrást, elégettük ezt a pénzt, elvégeztük méregdrága genetikai vizsgálatokat, és nem fog tapasztalni az előnyét. Éppen ezért, hogy ez érthető legyen, a Szilamnál a kollégáimmal konkrétan videófilmet készítettünk a sportolóknak, ahol a dietetikusok eseteken keresztül elmagyarázza, konkrét eseteket, példákat elemezve, hogy mekkora óriási szerepe van a regenerációban, az alvásban, az izomtömeg megnövelésben, a hasipanaszok csökkentésében, stb. A bélbiom optimalizációnak. És nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a sportolók erre odafigyeljenek, tehát igazából nem titkolt a célunk az, hogy egyfajta paradigmaváltást érjünk el a szakma körében, és egyfajta figyelemfelhívást az élsportolóknál. Mondjuk hozzá kell tennem, hogy azok az élsportolók, akik már egy elé 10 keretben benne vannak, ők annyira az elszántak, annyira dedikáltak, és elmondom, elképesztően intelligensek. Tehát nekem volt jó néhányuk a lehetőségem beszélni, sokkal intelligensebbek, mint mondjuk én voltam ennyi idős koromban. Tehát ha egy mai fiatalnak, ha vannak céljai, sokkal többre képes, mint korábban, az én koromban például. Tehát sokkal több információhoz férnek, azok sokkal jobban tudják ezt. Megszokta az agyuk ezt az elképesztő információs áramlást. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt nagyon bizakodó vagyok. Azt látom nagyon fontosnak, hogy megértsék, hogy ez mennyire fontos nekik, és hogy akarják.
Összességében mire számít? Aki betartja az irányvonalat, aki követi az útmutatásokat, az a sport teljesítmény fokozáson túl mennyivel kap nagyobb eséllyel egészséges életet, akkor, amikor befejezi a karrierjét? Mert azért nem ritka az a mostani e-sportban, hogy valaki 35-40 évesen annyi problémával szembesül, hogy egyrészt kénytelen befejezni az aktív pályafutását, másrészt a sportolás utáni, elvileg még jó esetben egészségben tölthető évei helyett kap olyan éveket, amikor rendszeresen orvoshoz kell járnia.
Ezzel is maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, hogy mi hosszú távon gondolkozunk, alapvetően aggódóak és pesszimisták vagyunk, legalábbis én, mert azt látjuk, hogy a lakosság általános egészségi állapota rettetesen rossz irányba halad. Én nagyon bízom abban, és főleg a női sportolókra számítok nagyon, mert a női sportokból előbb-utóbb valószínűleg anyák lesznek. És én azt gondolom, nálunk, nekünk a prevencióban az édesanyákra kell összpontosítanunk. Mert a mi társadalomban az édesanyának a gondolkodásmódja dönti el, hogy a család egészséges lesz. Ha az édesanyja odafigyel ezekre a dolgokra, a férje egész egyszerűen csak azt, bocsánat, nem akarok szexista lenni, de tulajdonképpen a családok többségében a férje azt teszi, ami otthon van. Már a bevásárlásnál az anya dönti el. Tehát, hogy az autóval merre kanyarik, hogy a piacra megy, vagy a multi élelmiszerláncban, nem akarok neveket mondani, de a multi élelmiszerláncban alapvetően csomagolt, feldolgozott, adalékolt élelmiszereket fog venni. A piacon meg teljes értékű élelmiszereket. És már ez, tehát, hogy merre tekeri a kormányt, már ennek óriási jelentőség van. Esetek többségében az anyukának a döntése. Ráadásul, amit ő otthon a családban megvalósít modell, a gyerekek azt fogják később másolni, az válik számukra természetessé. Steiger volt Krisztiántól értettem meg azt, hogy ez a default modell, hogy amit 6 éves, 8 éves korodig látsz, ennyire az egész világnézetedet meghatározza. Én abban bízom, hogyha mondjuk most egy néhány száz, néhány ezer sportolóval sikerül ennyire megértetnünk, hogy milyen óriási szerepe van, nem csak a bélbiomnak, hogy általánosan a táplálkozási tudatosságnak, az egészségben és a teljesítményben, ezt később is magukkal viszik, és egy picit egészségesebb generációk jönnek. Ez rendkívül fontos, mert nagyon-nagyon rossz irányba megyünk. A WHO jelentése szerint az európai lakosság 40%-a olyan hasi panaszokkal küzd, amiatt neki gasztroenterológushoz kéne fordulni. A lakosság 40%-a gasztroenterológiai páciens. Az Egyesült Államokban 18-ban végeztek egy pár éve egy vizsgálatot, 70-valahány ezer embert kérdeztek, a 70-valahány ezer ember 61%-ának akutan hasi panaszai voltak. Tehát három emberből kettőnek. Tehát meg tud nevezni olyan hasi panaszt, amit kezelni kellene. Nagyon rossz irányban, nagyon rosszul reagál a szervezetünk arra, amit a kosarunkba beteszünk a bevásárlóközpontokba. És ez egyszerűen muszáj megértetni az emberekkel, hogy ez nem megy tovább. Mi azt látjuk, Mi az emberek elkezdtek megtanulni együtt élni a problémával. Puffad a hasam, gázképződésem van, csikar, hasonlésem van, aranyerem. Hát, ilyen alkat vagyok, rosszul emésztek, sajnos nekem ez nem való. Elkezdtünk együtt élni a problémával. Ez rettenetes, nem? Tudatosítani kell, hogy ez probléma, és hogy a megoldás nagyon-nagyon könnyű, nem kell vele együtt élnünk. És ezért nagyon bízom benne, hogy például ugye, ilyen állami programunk, mint a Hélasis program, vagy az Elitis program, mint a sportintézet irányé, hogy abban olyan magas minőségű dietetikai képzés, hogy a Körös Éva, aki a vezető dietetikus ennek a rendszernek, nagyon sok energiát fektet ezekbe az oktató videóba. Komoly laborvizsgálatok vannak mögött, a szakorvosi háttér. Nagyon bízom benne, hogy a sportok hát, nagyon értékelik ezt az előfeszítést, és odafigyelnek, és elhiszik, hogy ez jó nekik.
Szász Mátét, a Színlab Magyarország prevenciós és sportdiagnosztikai tudományos igazgatóját hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.